Halljátok meg testvéreim Isten igéjét úgy, ahogy szól hozzátok Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből. Az 5. fejezet 15-től 21-ig terjedő verseiből. Isten igéjét olvasom tehát Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből. Az 5. fejezet 15-től 21-ig terjedő verseiből. Figyelemmel, alázattal olvassuk. Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, mi legyen az Úr akaratja, és ne részegedjetek meg bortól, amiben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be szent lélekkel, beszélgetve egymás között zsoltárokban és dicséretekben, és lelki énekekben, énekelve és dicséretet mondva szívetekben az Úrnak, hálákat adva mindenkor mindenért, ami Úrunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és az Atyának, és engedelmesek lévén egymásnak, Isten félelmében. Foglaljunk helyet! Arra gondoltam, hogy milyen lenne, ha Pál apostolnak a maga korában meglehetősen közelinek tűnő, de mára már nagyon távolivá vált bibliai metaforákat elkezdenénk lefordítani a saját korunknak a nyelvére. Milyen lenne például, hogyha az igehirdető lelki pásztorra nem csak ódon, módon, bölcs építőmesterként gondolnánk, hanem úgy beszélnénk róla, mint építész mérnökről, aki szakmája iránti nagy elköteleződéssel az építő telepen végzi a munkáját. Mi lenne, ha az egyház a Krisztus teste, azt mondaná az ő Krisztusáról, hogy jó fej. És milyen lenne, ha egy vasárnapi gyülekezeti alkalomra úgy gondolnánk, mint testépítés, bodybuilding. Hogy mindig a legjobb formában legyünk, és ezt a legjobb formánkat meg is őrizzük. Milyen lenne, hogyha az adakozásról úgy beszélnénk, mint mennyei ingatlan befektetés. Ha az ima lehetőségekre úgy beszélgetnénk, úgy gondolnánk, úgy hivatkoznánk, mint szakmai tanácskozás az ország vezetőjével. És milyen lenne, ha azt mondanánk az egyházról, a meghívottak közösségéről, hogy ez egy exkluzív klub, ahová csupán kiváltságos VIP személyek tartozhatnak. Milyen lenne? Vajon akkor is szükség lenne a padokon a QR kódokra? Márpedig azt hiszem, hogy Pál és apostol társai számára az egyház, vagyis az a gyakran néhány emberből álló kis csoport Efézusban, Kolosséban, vagy szerte az egykori birodalomban máshol, pontosan egy ilyen exkluzív klub volt, amelyről teljes meggyőződéssel vallották és vállalták, hogy oda tartozni a legnagyobb kiváltság. Például itt az Efézusi levélben, 4. fejezetnek az első versében, amit felolvastam bibliaolvasás rendjén, úgy beszél erről a közösségről, mint a meghívottak közössége. Sőt, maga az egyház neve is, mint tudjátok, az eklézsia nem jelent egyebet, mint az, hogy a meghívottaknak a közössége. Azok ki, akik egy exkluzív, meghívó levéllel, egy kóddal rendelkeznek. És amikor azt mondja ezekről a tagokról, hogy úgy kell járni, ahogy illik az ő meghívásukhoz, akkor nem kevesebbet feltételez, mint hogy ennek a VIP klubnak Van egy belső eljárásrendje. Van egy etikai kódexe. Egy belső szabályzata, amihez tartják magukat mindazok, akik ennek a közösségnek a részesei. És hogy ez a belső elköteleződés még nem is minden. Mert amikor arról írt, hogy vetközzétek le az új embert, és vegyétek fel az újat, akkor azt sejteti, hogy itt egy dress code is van. Vagyis egy látható külső viselet, amelyet a tagok szintúgy bevállalnak. Sőt, amikor azt mondja, hogy ez az a hely, ahol tovább is kell jutni Krisztus megismerésében az érett férfiúság irányába, ahol növekedni kell, nem más mond, mint az, hogy akik ide bekerülnek, akik ebben a kiváltságos klubban vannak, nem csak esélyük, hanem az elvárás is megvan irányukba, hogy rendszeres időközönként előrelépjenek, előléptessék őket. Az a néhány vers, amelyet textusként fölolvastam, főként ez az utóbbihoz kapcsolódik, a növekedéshez. Mit jelent és hogyan valósul meg ez a növekedés a tagok közösségében? Mindenekelőtt feltűnő az, hogyha az Efézusi Levél 4. fejezetében elkezdjük ennek az etikai kódexnek az intéseit olvasni, akkor mind a negatívak, hogy mit ne, és mind a pozitívak, hogy mit kell, egytől egyik szinte kivétel nélkül többes szám második szemében szólalnak meg, nem egyes számban. Figyeljétek csak! Szóljatok igazságot! Ne vétkezzetek! Ne adjatok helyet az ördögnek! Semmi ocsmány beszéd ne jöjjön ki a ti szátokból! Ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét! Legyetek jóságosak egymáshoz, semmi tisztátalanság ne legyen közöttetek. Figyeljétek! Elfelejtettem mondani, hogy ennek a közösségnek egy alapvető szabálya, hogy itt az imperatívuszok mindig többes számúak. Ez nem egy MLM rendszer, ahol az egyik tag csak úgy jut előbbre, hogyha sikerül maga alá még beszervezni, vagy kettőt, aki attól kezdve neki gyűjti majd a pontokat. És nem is az a rendszer, ahol itt mindenki magának gyűjti a pontokat. Ebben a klubban csak együtt lehet előbbre jutni. S ha egymásra nem vigyázunk, elbukni is együtt fogunk. Nem véletlen, hogy a Bibliának a metaforikus nyelvén az egyház nem egyszerűen tagoknak az összessége, hanem az egyház egy test. Nincs külön kéz, meg külön láb. Ebben a metaforában egyetlen van még, amiről önmagában beszél, ez pedig a fej, a Krisztus. Mit jelent tehát növekedni, együtt növekedni? Hogyan beszél Pál apostol a felolvasott igében erről? Lehet, hogy figyeltetek, vagy olvastátok, követtétek, hogy az apostol itt három tagadó mondatot, és ezzel együtt három megerősítő alternatívát kínál. Háromszor hangzik el, hogy ne, hanem. Ilyeneket mondott, hogy nem mint ostobák, hanem mint bölcsek. Vagy ne legyetek bolondok, hanem értsétek meg. Vagy ne bortolítasodjatok meg, hanem szent lélekkel teljetek be. Emellett a görög szövegben mind a három ne után egy-egy fosztóképzős kifejezés szerepel. Szó szerint azt mondja, hogy ne legyetek bölcstelenek, vagy ne legyetek értelemtelenek. Ezek a szavak némelyike épp oly görögtelen, mint amilyen magyartalan. De minthogyha azt mondaná el, hogy az ilyen ember, akiről az apostol beszél, valamitől meg van fosztva, egy hiányállapotban él. És hogy ez az egész ne tűnjön elvont jellemábrázolásnak, Mindegyikhez társít egy konkrét cselekményt is. Ezeket nézzük most meg röviden. Pál apostol intelmeinek a sora egy felszólítással kezdődik, amelyet mindhárom gondolat bevezetőjének tekintek. Így indult, nézzétek meg azért tüzetesen, hogyan jártok, keltek. Majd következik a három konkrétum. És ez a bevezető számomra a növekedés útján járó egyház alap szempontját tükrözi. Ha tömören szeretném megfogalmazni, azt mondanám, hogy a növekedés előfeltétel ez a vizsgáljátok meg, hogy hogyan, ez nem más, mint a reflektív öntudat. És azok, akiknek gyakorlati teológiából már szakmai reflexiót kellett írni, megtanulhatták, vagy tudhatják, hogy a szakmai fejlődéshez hozzá tartozik ez az alapálláspont, hogy az általam elvégzett munkára önkritikusan tudok reflektálni. Szakmai szempontból fejlett közösségeknek az egyik alap szempontja az, hogy egy eseményt nem csak megterveznek és kiviteleznek, hanem azzal zárul, hogy az elvégzett munkát a magunk számára kiértékeljük, és nem csak azért, mert jön az Aracsis. A reflektív hozzáállás, a növekedés a szakmai elmélyülésnek elengedhetetlen alapfeltétele. Ha csak nem akarok egy gyermetek személy maradni, aki képtelen túllépni a saját szükségein, vagy egy narcisztikus figura, akinek mindig igaza kell, hogy legyen, vagy egy macsó egyház, aki képtelen túllépni a saját szakmai kijelgésén. Bibliai történetek között sok olyannal találkozunk, ahol hitben éretlen emberek esetleges módon, impulzívan reagálnak le dolgokat. Átkozd meg az Istent és hajj meg, mondja az egyik. A jót elvettük, a rosszat ne fogadjuk el, mondja a másik. Miért engedted meg, mondja az egyik. Legyen a te akaratod szerint, mondja a másik. A járáskelés hozzátartozik az életünkhöz, a hitéletünkhöz is. A Biblia a hitéletet egy ilyen utazásként ábrázolja. Egy utazásként, ahol elvárná az ember, hogy az alkalmi élmények valahol egy életszemléletté álljanak össze. Vajon van-e lelki úti naplód, és milyen lenne, hogyha elkezdenél írni egyet? Az első tehát, amiről beszél az ige, ne legyetek bölcstelenek, hanem mind bölcsek, megváltván az alkalmat, mert a napok gonoszok. Mi az, ami a bölcs hitben növekvő egyházat jellemzi? Ezt a verset többféleképpen is fordították. Károli azt mondja, hogy áron is megvegyétek az alkalmat. A Káldi Neovulgata azt mondja, hogy mert gonosz napokat élünk. Vajon miről szól ez? Mit jelent az, hogy hitben előre haladott érett valaki? Az időmenedzsmentről szólna? 2019. februárja óta minden munkajellegű tevékenységemet egy Clockify nevű applikációban vezetem. Profi kis program. Hogyha rákérdeztek, az elmúlt 3 évre percre pontosan meg tudom mondani, hogy mivel mennyi időt töltöttem. És amikor ezen az applikáción keresztül visszanézek egy hetet, egy hónapot, egy évet, vagy egy tevékenységet, azt mondhatom, hogy az időtudatosság szempontjából rendkívül sokat segített. Sokkal jobban fel tudom mérni azt, hogy mennyi időre lesz majd szükségem egy hasonló tevékenységre a következőkben. De egy dologban a technika mégsem elegendő. A Clockify nem segít az alkalom tudatosságban. Nem segít abban, hogy felismerjem, hogy most mit kell csinálnom. Márpedig az az ige arról szól, hogy a bölcsesség, a hitben érett bölcsesség azt jelenti, hogy valaki különbséget tud tenni az alkalmas idő, a káirosz és a napok között, az eljövendő napok között. Különbséget tud tenni a között, hogy itt az idő, és van még idő. A Carpe Diem egy sajátos keresztény értelmezése ez. A keresztény életvitelre néző értelmezése. Mert a keresztény reménység az a jövőre néz, de az etika, a keresztény életvitel a jelenre. És van, aki ezt a kettőt összetéveszti. Van, aki most szeretné azt, ami még várat magára, és halogatná azt, amit most kellene megtennie. Ugye ismertek olyan korosztályt, amelynél ez biológiai szükségszerűség alaptermészet. Növekedni kell az időtudatlanságtól, sőt az időtudatosságtól is növekedni kell az alkalomtudatosság irányába. Ez az egyik. A másik, ezt mondja az apostol, ezért ne legyetek értelmetleneké, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Az itt használt fosztóképzős szó értelmetlen, vagy értelemtelen, értelem nélküli az olyan személyt jelöli, aki vagy nem gondolkodik, vagy képtelen erre. Az efézusiak korábbi életét így írta le, hallottuk a 4. fejezetből, mint akik hiába való elméjük szerint éltek. És az apostol a növekedésben levő egyház egy jellevonásának tekinti azt, hogy az Isten akarata megértésére törekszik. Ez az, amit Anselmus is így mondott, hogy az értelmet, a megértést kereső hit. Mert ugye ott vannak a Bibliában azok a történetek, amelyben a hallás, a meghallás és az isteni engedelmesség gondolata kerül előtérbe. Ott van például a Sámuel történet, ahol a gyermek próféta egy adott ponton meghallja az Isten hangját. Szólj, Uram, itt van a te szolgád. Ez az Isten meghallása típusú hit, az, amely inkább a gyermekség gondolathoz kötődik. Vagy a szolga gondolathoz kötődik. A gyermek az, aki hallja az utasítást, és engedelmeskedik annak. De milyen lenne, ha az efézusi levél nyomán a hit növekedéséről úgy gondolkodnánk, mint ami az Isten akaratának, a tervének a megértésére néz. A megértésre való növekvés. Mert hogy nem erről van szó, hogy a kezdetben utasítása induló gyermek már nem csak hallja, hanem ért is azt, amire kéri. Hogy ez a terv a mi tervünké is válik. Amit gyermekként apámnál láttam, megértettem, és felnőttként én is úgy akarom csinálni. Ez a kinyilatkoztatásnak a csodája, ami az Emmausiaknál egy másodperc alatt játszódik le. Megnyílnak a belső szemeik, hogy értsék is azt, ami velük történik. Növekedni kell a meghallott Istentől a megértett Isten irányába. És a harmadik, azt mondja, ne legyetek borítasok, amelyben szabadság, talanság van, hanem teljesedjetek meg lélekben. Bor és lélek. Mámor és lélek. A Biblia máshol is említi együtt a kettőt, a részegséget és a lélektől telítettséget. A híres pünkösdi ünnep alkalmával így élcelődtek a megszállott keresztényekkel, édes bortól részegedtek meg. Vannak még olyan történetek, amely szerint a lélek különös jelenlétét ilyen furcsa külső jelek is kísérik. Itt az efézusi levélben az ellentét azt sugallja, hogy az apostol mind a kettőre úgy tekint, nem csak a bortól való megrészegedésre, hanem a lélektől telítettségre is úgy tekint, mint tudatmódosító szer. Csak hogy a következményeket tekintve egyáltalán nem mindegy, hogy mitől kerül valaki módosult tudatállapotba. Az egyikben léhaság van, a másik hálára és engedelmességre késztet. Növekedni azt jelenti, hogy a lélek egyre jobban birtokba veszi a Krisztus egyházát. Egyre jobban módosítja, formálja a korábbi tudatát. Hogy a léhaságot, a léhaság helyét átveszi egy másfajta beszédmód, és egy másfajta kölcsönös viszonyulásmód. Látjátok, ebben a páholyban nem csak dresszkód van, hanem másfajta nyelvezet, másfajta viselkedés kultúra is. Növekedni kell. A külső, a lélek idegen, tudatmódosító szerek és ideológiák hatása alatt álló egyháznak, az önmagával telt narcisztikus egyháznak, vagy a belső ürességtől kongó egyháznak növekedni kell az isteni lélektől telítettség irányába. Érdekes mód az a nyelvezet, amit az efézusi levél itt használ az etikai mutatások rendjén, hogyha ezt a szókészletet úgy a maga egységében vizsgáljuk, azt látjuk, hogy itt nem a szotériológiának, az üdvtannak a nagy kifejezéseivel találkozunk. Nem a tóra nyelv, nem valami üdvösségszerző rendszernek való megfelelés, hanem amit itt használ, az a bölcsesség irodalom nyelve. Vagyis abból a műfajból való, amely azoknak íródott, akik a már megváltott emberek közösségéhez tartoznak. Mert megváltott emberként is maradhatsz ostoba, mert nem ismerted fel az alkalmas időt. Krisztus értet hozott áldozata ellenére is lehetsz együgyű vakbuzgó, aki számára az Isten aktuális akarata örök rejtély marad. És a téged szerető Isten udvarában is élhetsz külső tudatmódosító szerek és ideológiák hatás alatt. Csak így nem fogsz növekedni. Így lemaradsz mindarról az élményről, amelyet a jól felismert pillanat, a leleplezett isteni akarat megértése, vagy a hála és az engedelmesség hozhat az életedbe. Márpedig én, kedves VIP testvéreim, erről nem akarok lemaradni. Amen.